Hölgyeim és uraim, köszönöm a megtisztelő lehetőséget, hogy a felszín alatti vízáramlások talán sokak számára ismeretlen világáról beszélhetek önöknek itt a Minden Tudás Egyetemén. A víz, mint tudjuk, lételemünk és életünk megrontója is egyben, egyáltalán lehet-e ennél fontosabb téma. Ha a Kárpát-medence folyószabályozás előtti térképére tekintünk, akkor napnál is világosabban látszik a mélyfekvésű területek vízzel borítottsága, és a vizek sok évszázados erőfeszítéseink ellenére is megjelennek ezeken a mélyfekvésű területeken, és komoly kártételeket okoznak. Ez történt idén is a belvízhelyzet kapcsán. De ha a folyókat vesszük alapul, akkor az is nyilvánvaló mindenki számára, hogy a folyók a térfelszín magasság különbségei által vezérelve jutnak el az értől az óceánig, ahogy néhány évvel ezelőtt erről Somjódi László professzor úr előadásában beszámolt. Felmerülhet a kérdés, hogy mi történik a felszín alatt. A felszín alatt is létezhet valamiféle vízmozgás? Talpunk alatt is folyik a víz? Talán néhányan a jelenlévők közül tudják, hogy bizonyos helyzetekben, például a karszthegységek barlangi patakjaiban bizony folyik, de nem ez a jellemző. A felszín alatt a kőzetek pórusaiban igen lassan, évente mindössze centiméteres, méteres távolságot megtéve mozog a víz. Ez a felszín alatti dinamika érdekelt pályám kezdete óta, talán éppen azért, mert sejtettem, hogyha ezt megértjük, ebből nagyon sok minden egyéb más következik. Így hát a mai előadáson arra keressük a választ, hogy mi történik a víz részecskével attól a pillanattól kezdve, hogy bejut a felszín alá, egészen addig, míg visszakerül a víz körforgásába. Tehát feltesszük a kérdést, hogy mi a felszín alatti vízdinamikai jelentősége. Ehhez első pontban megvizsgáljuk, hogy miért fontosak a talpunk alatt található vizek egyáltalán, mi ezek jelentősége. Majd elemezzük, hogy mozgásuk mintázata követe valamiféle szabályszerűséget, s ha igen, akkor értékeljük, hogy ez milyen hatásokkal és következményekkel jár mindennapi életünkre. Kezdjük az első kérdésfeltevéssel, miért fontosak a felszín alatti vizek. A hidrogeológia, magyar kifejezése, vízföldtan tudományát évszázadokon át idézőjelbe csak a víznyerés motiválta. Igen, hosszú időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy kvantitatív szakaszába lépjen ez a tudományterület. Itt látjuk a föld vízkészletét, amely összesen 1400 millió köbkilométert tesz ki, hogyha összehasonlítjuk a Balaton vízhozamával, ez mindösszesen 2 köbkilométer tesz ki, tehát ebből érzékelhetjük, hogy mennyi víz áll rendelkezésre földi viszonylatban. Hogyha a következő képre tekintünk, akkor látjuk, hogy azonban ezen vízmennyiségnek 97,2%-a sós tengervíz, tehát nem sok mindenre jó számunkra. Az édes víz mennyisége mindösszesen 2,8%-ot tesz ki, és összességében 35 millió köbkilométernyi bolygónk tekintetében. A sarki és gleccserjég 2,14%-ot tart fogva, tehát ez a vízmennyiség nem hozzáférhető számunkra, és itt jön a meghökkentő szám, hogy a mobilizálható édes víz 98%-a a felszín alatt található. Lényegében azt mondhatjuk, hogy a Földön ma már igen elfogadott tény, hogy a vízzel kapcsolatos problémák olyan méreteket öltöttek, hogy globális vízválság névvel illethetjük ezeket, annál is inkább, hiszen szélsőséges a vízeloszlás a Földön, nyilvánvalóak az éghajlatváltozás tünetei és jelenségei, a globális népesség növekedés szintén súlyos, komoly problémákat okoz, illetve az öntözési igények is egyre nagyobb mértékben felmerülnek. Nos, kétségtelen, hogy a szennyezések is egyre inkább súlyosbodó tünete együttest mutatnak. A globális vízválság után megnézzük, hogy mire használjuk fel a felszín alatti vizeket. Ezekből 4000 köbkilométernyi az, amit éves viszonylatban használunk. Ezen az ábrán látjuk a felhasznált vízmennyiségnek az eloszlását, és hogyha kiemelten erre a zöld négyzetre tekintünk, akkor látjuk azt, hogy a felszín alatti vízhasználat földi globális méretekben közel 20%-ot tesz ki, és ez a vízhasználat ez évről évre gyarapszik, a 20. században csak ötszörösére növekedett. Tehát óriási jelentőségű, különösen azokon a területeken, ahol egyébként is vízhiány uralkodik, mint azt a globális vízválság ábrán is láthattuk. Egy ilyen terület Afrika sivatagi régiója, és hát Szudán, amely most az érdeklődés középpontjában áll, hiszen éppen most szakadt ketté ez az ország, Csáddal határos területein a darfuri menekültábor lakói örülnek annak, hogy az ENSZ támogatással 2010 tavaszán magyar szakemberek vizet tudtak biztosítani számukra. Ha egy nagy ugrással Kína csapadék térképére tekintünk, akkor rögtön szembetűnő ennek az országnak a rendkívül egyenlőtlen csapadék eloszlása. Az ország északnyugati területein a vízhiány okoz súlyos problémákat, a délkeleti régiókban a monszun éghajlat által uralt területen pedig a csapadék és annak egyenlőtlen eloszlása okoz áradásokat és szennyezéseket. Ha hazatérünk, és Magyarország térképére tekintünk, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag az ország egész területén mindenhol feltárhatók felszín alatti vizek, amelyek 95%-ban biztosítják a közüzemi vízellátást hazánk területén. Tehát hatalmas kincsről van szó. Ezt a vizet az ivóvízellátás mellett például, ha hőmérsékletük megengedi, fürdési célra is használhatjuk, de fűtésre is, ahol azért még vannak elmaradásaink és lehetőségeink, de az öntözést is jelentős mértékben felszín alatti vizekből fedezzük, illetve az egyre fokozódó ásványvizek és gyógyvizek iránti érdeklődést is felszín alatti vizekből elégítjük ki. Nyilvánvaló, hogy egy ilyen országban, mint Magyarország, ahol azt mondhatjuk, hogy viszonylagos vízbőség uralkodik, nálunk is vannak problémák, ezekkel szembesülünk nap, mint nap. A károk megelőzése és a fenntartható vízhasználat nem csak a globális vízválság által érintett országoknak jelent problémát, hanem gyakorlatilag minden országnak, és a legnehezebben megválaszolható kérdés, hogy mi a megoldás. A kiútkeresés során érdemes Hollandiára tekintenünk, hiszen Hollandia gyakorlatilag létezése óta küzd a vízzel, hiszen az ország területének közel egyharmada lilával jelölt területrész a tenger szintje alatt fekszik. Innen ered az a mondás is, amely egy 18. századi utazótól maradt fenn, miszerint az Úristen megteremtette a világot, a hollandok pedig Hollandiát. Hollandia a mérnöki hidrológia bölcsője volt, és 1995 óta egészen új szemléletet próbált kialakítani, amelyben a felszíni és felszín alatti vizek komplex, a természeti viszonyokhoz mindinkább alkalmazkodó kezelését tűzte ki célul. Tehát a hollandok úgy kezelik a vízválságot, hogy próbálnak hozzá alkalmazkodni. Azt gondolom, hogy ez a fajta közelítés, ez rendkívül fontos és példaértékű. Gyakorlatilag az Európai Unió vízpolitikai dokumentuma, a vízkeretirányelv is megpróbálja ezt a közelítést alkalmazni, a felszín és felszín alatti vizek komplex kezelését. Mivel talán itt van a jövő, hogy ezt a kétféle víztípust egy komplex rendszerként kezeljük, ezért a mai előadásban azt tűztem ki célul, hogy a felszín és felszín alatti vizek közül a kevésbé ismert komponenssel, a felszín alatti vizekkel és főleg azok dinamikájával ismerkedünk meg részletesen. Milyen szabályszerűséget követ a felszín alatti vizek mozgása? De már utaltam rá, hogy a hidrogeológia fejlődését évszázadokon keresztül a víznyerés motiválta, és hát 1856 volt az az év, amikor egy francia hadmérnök Darcy egy kvantitatív összefüggést állapított meg a felszín alatt zajló vízmozgásra vonatkozóan, amely úgy szól, hogy a vizet mozgató erő és a kőzet vízáteresztő képessége határozza meg azt, hogy milyen intenzíven haladnak a vizek a felszín alatt. Ezen az animáción azt láthatjuk, hogyha egy rétegbe két kutat furunk, akkor a kútban a vizet mozgató erő a vízszint különbséggel arányos. Hogyha megnő a vízszint különbség a kutakba, akkor látjuk, hogy intenzívebben áramlik a víz, de Darcy összefüggésén alapulva, ha visszagondolunk rá, ugyanilyen hatást gyakorol a vízáramlásra, a kőzet összetétele, ha kavics van, akkor még intenzívebben fog áramlani ilyen vízszint különbség mellett a víz. A 19. század közepétől az úgynevezett artézi szemlélet volt érvényben a hidrogeológiában, mint egy alapvető paradigma, és itt ki kell emelnem Zsigmondy Vilmos nevét, aki méltán híres furtkutyairól, és hát talán ülnek itt a teremben néhányan, akik tudják azt, hogy a Hősök terén, a hősi emlékmű mögött a ráccsal elkerített területen egy kutakna található, amely egy 970 méter mély kutatrejt, és ez a kut Zsigmondy Vilmos munkája 1887-ben készült el, és hát maga idejében szenzációnak számított, és még ma is vizet szolgáltat, 70 fok fölötti hőmérsékletű vizet tud szolgáltatni. Nos, azt gondolom, hogy az artézi szemlélet lényegéről nem kell itt hosszan magyarázni, hiszen a terembe ülők valamennyien ezt tanulták a középiskolában, általános iskolában, és ezt tanítjuk ma is a földrajzórákon. A lényeg az, hogy egy artézi üledékkel kitöltött medencében vízzáró rétegek között rétegek találhatók, és a felszínhez legközelebb a talajvíz tartó réteg helyezkedik el. A talajvíz a csapadékból közvetlenül mindenhol kap utánpótlást, míg a rétegvíz a réteg felszínre bukkanási helyén utánpótlódik. Amennyiben egy ilyen rétegvíztartóba egy kutat mélyítünk, akkor nyilvánvaló, hogy a kútban a peremterület vízszint magasságáig emelkedik a víz a közlekedő edények elvén. Nos, azt mondhatom, hogy mára ezt a fajta szemléletet a hidrogeológia tudománya meghaladta, de ne menjünk a dolgok elébe. Nézzük történetiségében ezt a fejlődést. 1800-as évek végén Chamberlain, aki számomra egyik nagyon kedves szereplője a történetnek, hiszen kételkedett, és a tudományban a kételkedés alapvető fontosságú, felvetette, hogy talán ezek az artézi medencében szereplő vízzáró rétegek nem teljes mértékben szigetelőek. Ezt követően King Hubbert 1940-ben a vízáramlás alapösszefüggését, felszíni vizekre levezetett alapösszefüggését megpróbálta a felszín alatti térészre alkalmazni, és azt állapította meg, hogy a különféle vízáteresztő képességű kőzetek, amelyek kitöltik a medencét, Darcy összefüggésére visszagondolva a vízáramlás intenzitását befolyásolják, de a felszín alatti energiamező az, amely meghatározza, hogy vízmozgás hogyan fog előfordulni a medencében. Mi is ez az energiamező? Mi ez a felszín alatti energiamező? Ahogyan előadásom bevezetőjében utaltam rá, felszíni vizek a térfelszín magasság különbségei révén mozognak. Gyakorlatilag ez történik a felszín alatt is. Ha erre az elméleti medencére nézünk, akkor láthatjuk szaggatott vonallal a talajvíztükör szintjét, amely alatt gyakorlatilag minden pórus telített vízzel. A topográfiai magasság különbségeket nagyjából követi a talajvíztükör lejtése, hogy szintén látjuk az ábrán, és gyakorlatilag ez az energia különbség, ez a talajvíztükör szintjébe jelentkezik, és a talajvíztükör kiegyenlítődésre törekszik, és ez indítja meg a felszín alatti verklit, tehát azt, hogy a vízrészecskék a pórusokon keresztül elindulnak a talajvíztükör kiegyenlítésére. Nos, hogyha a következő ábrára tekintünk, akkor el kell mondjam, hogy az artézi paradigma felváltására ezen események ellenére is azért elég sokat kellett várni, mégpedig 1962-63-ig, amíg egy Kanadába szakadt hazánk fia, geofizikus háttérrel rendelkező Tóth József arra nem adta a fejét, hogy kiszámolja, hogy ez a talajvíztükör, amiről az előbb beszéltem, hogyan adja át energiáját az alatta található vízrészecskéknek. Ennek érdekében egy elméleti, nagyon egyszerű felépítésű, üledékkel kitöltött medencéből indult ki, amely medence oldalirányból, két oldalról, és alulról is elszigetelt a környezetétől, felülről pedig a zöld színnel jelölt egyenletesen lejtő talajvíztükör határolja. A korábbról ismert Darcy-törvény és a tömegmegmaradás elvét alkalmazta, mégpedig azért, mert az áramlás során az áramló folyadéktömege nem változik, és ezekből levezetett és az ábrán látható áramlási egyenlet segítségével kiszámolta a felszín alatti potenciál eloszlást. Következő ábrán látjuk, hogy egy vízválasztó és egy fővölgy, amelyben leggyakrabban egy folyó található, e között ebben az egyszerű medencében milyen az energia eloszlása. Hogyha egy elméleti értékekkel látjuk el ezt a medencét, akkor azt mondhatjuk, hogy ez a legfelső potenciálvonal mondjuk a 190 méter tengerszint feletti magasságnak felel meg, a középső 100 méter tengerszint feletti magasságnak, és ez a 10 méter tengerszint feletti magasságnak. Tehát látjuk, hogy az ekvipotenciálok értéke arányos a talajvíztükör tengerszint feletti magasságának az értékével, hiszen mondtam, hogy a talajvíztükör adja át az energiáját az alatta található felszín alatti térnek. Ha ezekre az ekvipotenciálokra vagy azonos energiájú vonalakra merőlegesen megszerkeztjük a vízrészecskék áramlási pályáit, és ezt végezte el Tóth, akkor nagyon egyszerű kép rajzolódik ki. Ebben a medencében egy áramlási rendszer fejlődik ki, amely egy utánpótlódási és egy megcsapolódási területtel rendelkezik, amelyben az utánpótlódási területnél nagyjából lefelé, a megcsapolódásnál pedig nagyjából fölfelé tartanak a vizek. A következő ábrán azt látjuk, hogy a számításokat elvégezték egy hullámos térfelszínű medencére is. Milyen változást veszünk észre az ábrán? Azt látjuk, hogy az előző medence egy áramlási rendszerével szemben a szinuszosan lejtő térfelszínű talajvíztükör összetett áramlási rendszereket idéz elő egy üledékes medencében. A regionális áramlási rendszerek a fő vízválasztó, tehát a medence legmagasabb pontja és legalacsonyabb pontja között húzódnak. A lokális áramlási rendszerek a medence köztes, magas és mély pontjait kapcsolják össze, míg az intermedie rendszerek köztes medencebeli magaslatokat kötnek össze távolabbi mély területekkel. Ezen ábrának nagyon fontos üzenete, hogy a ki- és beáramlási területek, itt a nyilakkal jelöltük fölfelé és lefelé mutató nyilakkal, tehát a felszín alatti vizek utánpótlódási és megcsapolódási területei a felszínen egymás mellett mozaikos szerkezetben találhatók. Van-e a teremben valaki, aki emlékszik arra, hogy mi a helyzet az utánpótlódással az Artézi medence esetében? Jelentkezzen! Hát akkor sugunk, nézzük meg a következő ábrán. Hát elmondtam, hogy a talajvíztükör gyakorlatilag mindenhol utánpótlódást kap. Tehát mindenhol utánpótlódási terület van egy ilyen Artézi medence szemlélet értelmében. Ha visszamegyünk a következő ábrára, akkor nyilvánvaló a különbség, és azt mondhatjuk, hogy ez az áramlási kép az 1990-es évektől hierarchikus áramlási rendszerek néven vonult be a köztudatba. Az előzőekben látott áramlási rendszerek közül emeljünk ki egyetlen egyet, egy lokális áramlási rendszert, amelyről azt mondtam, hogy egy helyi magas és egy helyi mélypontot köt össze. Ha egy ilyen lokális áramlási rendszert felülnézetben nézzük, akkor felülnézetben is kirajzolódhatók és hát megszerkeszthetők a beáramlási és kiáramlási területeket összekötő áramvonalak. Életünk gyakorlatilag ezek fölött a láthatatlan áramlási rendszerek fölött zajlik, és őseink nagyon jól tudták, hogy hol érdemes templomot építeni, nyilvánvalóan a száraz beáramlási területeken. Tisztában voltak azzal, hogy hol lehet legeltetni, szántót, erdőt telepíteni, és az biztos, hogy építkezésekkel messze elkerülték a kékkel jelölt kiáramlási területeket, hiszen itt nem biztosított a terület víztől való mentessége. Hát, mintha manapság ezt elfelejtettük volna, ezt a tudást. A következőkben az elméleti fejlődés történet tekintetében egyetlen egy új eredményt szeretnék bemutatni. A Wuhani Egyetemen Liang és társai kedves kínai kollégák 2010-ben publikáltak egy tanulmányt arról, hogy labor kísérletben egy homokkal kitöltött akváriumban is szimulálni tudták és elő tudták állítani az áramlási rendszereket. Itt egy ilyen hullámos térfelszínű homok medencéből induló áramvonalakat látjuk, mégpedig megfestve, festékanyaggal megfestve, és így mindenki számára világossá válik, hogy hogyan rajzolódik ki az áramkép, sőt, még az is kiszámolható, hogy az egyes áramlási rendszerekben mennyi időt töltenek el a vízrészecskék. Ez az az áramkép, amelyet a kísérlet kirajzolt a végén. A következőkben összefoglaljuk, hogy mire jutottunk ezzel a fejlődés történettel. Egy új dinamikus hidrogeológiai paradigma fejlődött ki az 1990-es évekre, amely felváltotta a korábbi artézi szemléletet, amelyben a vizek fő mozgató ereje, a gravitáció, éppen úgy, mint a folyók esetében, a felszín alatt üledékkel kitöltött medencékben összefüggő áramlási rendszerek fejlődnek ki, akár 100 kilométeres távolságokat is felülelve, hogyha a felszínen gondolkodunk. És ami még nagyon fontos következtetés, hogy kiderült, hogy a kőzetek áteresztő képessége léptékfüggő. Mit is jelent ez? A következő ábrán meglátjuk. Ha egy ilyen medencére tekintünk, akkor geológiai időskálán, ugye ez mindenki számára elképzelhető helyzet, geológiai időskálán a vízrészecskék ezeken a bizonyos korábban vízárónak vélt agyagrétegeken is át tudnak hatolni, és a felszín alatt éveket, évszázadokat, vagy akár évmilliókat töltenek el addig, amíg ismét visszajutnak a hidroszférába. Nagyon fontos megjegyzés, még mielőtt tovább lépnénk, hogy ugyanezek az agyagrétegek, ha egy kis mintát kiragadva vizsgálunk, laboratóriumban, mérnöki, építészeti célból, biztos, hogy vízzáróként fognak viselkedni. És ennek köszönhető az, hogyha visszamegyünk még az előző ábrára, akkor látjuk, hogy a hidrogeológia a medenceméretben működő áramlási rendszerek révén egy bizonyos relativitást nyert. Mit is jelent ez? Azt jelenti, hogy minden egyes problémához hozzá kell rendelni egy vizsgálati teret és egy időléptéket. Vannak olyan problémák, amelyek geológiai időskálát teljes medencétől ellenek fel, de ha például egy hulladék lerakót szigetelni akarunk, akkor biztos nem kell geológiai időskálán gondolkodnunk, és az agyagrétegek is feltehetően szigetelőként kezelhetőek. Nos, következőkben elemezzük azt, hogy milyen módszerekkel vizsgálhatók a felszín alatti vízáramlási rendszerek. A Darcy animációra visszagondolva láttuk, hogy a vizet mozgató erő arányos a kutakban mért vízszint különbséggel. Ugyanígy lényegében a kutak bármennyire is meglepően hangzik, nem csak víznyerést szolgálnak, hanem felszín alatti potenciométerek. Tehát a felszín alatti energia eloszlás mérését szolgáló berendezések. Ha kellően sok pontban a felszín alatt megmérjük a vízszinteket, akkor kirajzolhatók az azonos energiatartalmú vonalak vagy felületek a felszín alatt, és ezekre merőlegesen megjeleníthetők a vízrészecskék áramlási pályái. De manapság emellett, tehát a mérési módszerek mellett rendkívül széles körben elterjedtek a szimulációs módszerek, amelyek az előzőekben már látott áramlási egyenletek alkalmazásán alapulnak, és amelyekből szimulálhatók a felszín alatti vízáramlási rendszerek. Nos, az is kétségtelen, hogy a felszín alatti vízáramlásokat nem vizsgálhatjuk elszigetelten, hiszen az előadás bevezetőjében is utaltam arra, hogy a felszíni vizekkel komplex módon kell ezeket kezelni. Hogyan lehet ezt megtenni úgy, hogy a felszín alatti vizeket a vízkörforgalom keretrendszerébe helyezzük el? Az első felmerülő kérdés az lehet talán, hogy hogyan utánpótlódnak ezek a vizek. talán már senki számára nem meglepő a válasz. Uralkodóan csapadékból történik az utánpótlás, mégpedig olyan formában, hogy a vízrészecskék egy része természetszerűen lefolyik a felszínen, más része pedig elindul lefelé egy olyan zónán, amelyben a kőzetpórusok még nem teljes mértékben telítettek vízzel, egészen a talajvíztükör szintjéig, amely alatt már minden pórus teljes mértékben telítetté válik a vízre nézve. Következő kérdés, mi történik azt követően, hogy a felszín alatti vízáramlások befutották a pályájukat? Nyilvánvaló, és ebből a képből látszik, hogy vannak bizonyos kivételek a beszivárgás tekintetében, tehát megtörténhet olyan is, hogy mondjuk koncentráltan jut be a felszín alá a víz, például egy karsztos víznyelő esetében. A következő ábrán azt láthatjuk, hogy hogyan kerül vissza a felszín alatti víz az áramlási pálya megtétele után a hidroszférába vagy az atmoszférába. Ennek a jelenségnek az összefoglaló neve megcsapolódás. A megcsapolódásnak nagyon sokféle formája ismert, mint ahogy azt fogjuk látni a következő képen. A legfontosabb és legközismertebb forma, amikor forrásokon keresztül lép ki a felszín alul a víz. Itt Szlovénia legnagyobb karsztforrását, a Boka forrást láthatjuk, de például egy tó vízkészletét is táplálhatja felszín alatti forrás, ez a helyzet a hévízi tó esetében. Itt Budapesten a karsztvizek végállomása a Duna, és a Duna vizével együtt jutnak el a Fekete-tengerig. Tengerpartokon kapcsolatban vannak a felszín alatt található vizek a tengervízzel. Itt Florida partjai közelében egy édesvíz kiáramlást láthatunk a tengerbe. Nagyon különleges jelenség, hogy mi történik síkságon. A Magyarország területének jelentős hányada síkvidéki terület, hogy történik ott a megcsapolódás. Bizony, ott a talajvíztükör párolgása és a növények párologtatása, tehát transpirációja útján jut vissza a felszín alatti víz az atmoszférába. Az előadás utolsó nagy fejezete következik, amelyben megnézzük, hogy ezek az ismeretek milyen hatást gyakorolnak, és milyen következményekkel járnak mindennapi életünkre. Az első gondolat, amelyet szeretnék megosztani önökkel az, hogy, és ez egy kicsit talán nehezen emészthető gondolatmenet, de ha egy ilyen felszín alatti medencében gondolkodunk, akkor a szagatottal jelölt talajvíztükör alatt, gyakorlatilag ahol teljesen telített a pórus vizekkel, és ahol beindulnak ezek a felszín alatti vízáramlások, ezek folyamatos kölcsönhatásban állnak az ott jelenlévő kőzetekkel. Ez a vízkőzet kölcsönhatás azt eredményezi, hogy az áramlási rendszerek oldanak anyagokat. Ennek köszönhetően alakul ki például az ásványvizek és a gyógyvizek jótékony oldott anyagtartalma. Ezeket az anyagokat aztán szállíthatják is az áramlási rendszerek, és bizonyos olyan helyeken, ahol az áramlások energiája lecsökken, ott fel is tudják azt halmozni. Például ilyen régiók ezek, ahol különféle áramlási rendszerek találkoznak egymással, és ezekben a régiókban például ércfelhalmozódások vagy szénhidrogén telepek képződhetnek ennek a jelenségnek köszönhetően. De ugyanúgy a vízáramlások hőt is szállítanak. Ahol beáramlási terület van, ott negatív hőáll anomáliát okoznak, tehát hűtik a környezetet, ahol feláramlás van, ott felmelegítik azt. Tehát azt mondhatjuk, hogy óriási változáson esett át a hidrogeológia, mert a korábbi pusztán víznyerési feladatkörén túl megértettük azt az áramlási rendszereknek köszönhetően, hogy egy földtani környezeti alaptudománnyá vált. Tehát megérthetünk ezeknek köszönhetően számos földtani folyamatot. Egy ilyen új fejlődési irány napjainkban az, hogy például a karsztrendszereket is ma már áramlási rendszer környezetbe értelmezhetjük. Ugye a hideg karsztos barlangok, mindenki előtt ismert például az Aggteleki barlang, a hideg karsztos barlangok a csapadékkal felszín alá jutó széndioxid oldó hatása következtében fejlődnek ki, Ezeket a lokális áramlási rendszerekhez kötik, és ezek végállomásán többnyire hideg források fakadnak. Ezek a lokális rendszerek nagyon érzékenyek a csapadékeseményekre, ezért a következő képen látjuk, hogy például az Abaligeti barlangban a tavalyi nyári árvizek felszín alatti árvizeket is elő tudtak idézni. Ha már egy magasabb rendű áramlást tekintünk, például egy regionális áramlást, meg intermediár áramlást, akkor ezek megcsapolódási területén a különféle kémiai összetételű vizeknek a megcsapolódása okoz korróziót és olyan barlangképződést, amely a felszín alatt következik be. Ezen barlangok környezetében pedig melegforrások fakadnak. Miért? Mert ezek magasabb rendű áramlások, és már a hőt is fel tudták venni. Nos, Budapesten vagyunk, és méltán híres Budapest a barlangjairól és fürdőiről, mégis talán kevesen tudják azt, hogy ilyen típusos, mélykarsztos karszterületnek számít Budapest világszerte a kutatók körében, és különösképpen a két jelenség, tehát a vizekben való, termálvizekben való gazdagság és a karsztüregek jelenléte egymással szoros kapcsolatban álló folyamatok következménye. Az elmúlt években egy olyan kutatási projekten dolgoztunk, egy olajvállalat támogatásával nemzetközi kutatás keretében, amely pont ezeknek a barlangoknak a keletkezési mechanizmusát volt hivatott megérteni. Talán különös, hogy miért fontos az egy olajvállalatnak a mélykarsztos barlangok megértése, hogyha egy kicsit képzeletünket szárnyalni hagyjuk, és időbe előre megyünk, geológiai időskálán, tehát millió éveket, akkor ezek a barlangok, például az itt látható Pálvölgyi barlang, mélybe fog süllyedni, üledékkel be fog temetődni, és szénhidrogén rezervoárként szolgálhat. Ilyen telepeket ma is feltárnak számos helyen a világban. Nos, kutatásban nagyon fontos a hipotézis alkotás, azt gondolom, és az érdemi kérdésfeltevés. Talán nem meghökkentő, hogy mi az áramlási rendszer koncepciót használtuk fel itt hipotézisként. Viszont tudni kell azt, hogy Budapesten kutakkal már jócskán összezavartuk a természetes áramlási rendszereket, ezért történeti dokumentumokhoz fordultunk. Itt a Margit híd közelében található Rózsadomb, egy metszetét látjuk az 1850-es évekből, amikor még a forrásvizek természetes úton fakadtak a felszínre, és kiderült, hogy eleink a Dunaparton tojást főzhettek az ott felfakadó 60 fokos vizekben, míg a langyos vizek malmokat hajtottak, amelyek gabonát és lőport őröltek. Tehát kiderült, hogy a meleg források és a langyos források egymás tőszomszédságába fakadtak fel. Miért? Mert az egyik egy intermediár, a másik egy regionális áramlási rendszer kiáramlása volt. Ezen kutatási eredmények és számos vizsgálat következtében rájöttünk arra, és felállítottuk ezt a modellt, hogy a langyos vizek két nyíllal jelölt, és a meleg vizek különféle kémiai összetételéből és hőmérsékletéből adódó korróziója oldotta ki az óriás Molnár János vizes barlangot, amely egy nagyon különleges kutató laboratóriumként szolgál, hiszen benne ezek a természetes karsztosodási folyamatok ma is tanulmányozhatók. Ha a Gellért-hegy térképére tekintünk, vagy metszetére, akkor itt pedig azt találtuk, hogy itt csak meglepő módon meleg vizek fakadnak a felszínre, mégis vannak barlangok. Itt valami másnak kell történnie, tehát az előző korróziós mechanizmus nem működhet. Itt pedig azt találtuk, hogy ezekben a forrásmedencékben, amelyek nagyon pici kis lencseszerű barlangokban találhatók, elektromikroszkóp alatt látható mikroorganizmusok életfunkciója révén termelődő anyagok oldják ki a barlangokat. Nagyon különleges eredmény volt, de örültünk neki. Tehát összességében azt mondhatom, hogy e vizsgálatokkal nagyon sokféle dologra fény derült a budai barlangokat illetően. Nézzük most azt a jelenséget, hogy a felszín alatti vizek hatnak a felszíni környezetre is. Nagyon egyszerű következtetés, hogy a folyóvizekkel is kapcsolatban állhatnak. Csapadékszegény területeken a folyóvizek, amennyiben van eső, akkor táplálják a talajvizet. A csapadékban bővelkedő területeken pedig általában táplálják a folyóvizeket, ez a helyzet például a Dunánál Budapestnél, de megfordulhat a kapcsolat iránya, mert amikor áradás van, akkor a folyóvíz rátáplálhat a felszín alatti vizekre. De talán még ennél is érdekesebb jelenség, amit a következő ábrán láthatunk, hogy a biológiai sokféleség megőrzése szempontjából oly fontos, vizes élőhelyek is szoros és közvetlen kapcsolatban állnak a felszín alatti vizekkel. Ha kiragadunk egy lokális áramlási rendszert, azt mondhatjuk, hogy ezek a legérzékenyebbek a csapadék változékonyságára. Egy ilyen lokális áramlási rendszer érzékenységét példázza a kelebiai halastavak esete, ahol saját magam jártam már több mint 10 évvel ezelőtt, egy száraz periódus követően így nézett ki, réti vegetáció alakult ki, a nádas elszáradt, és tehenek legeltek az úszkáló halak helyett a tómederben. Fél évvel később ismét vízzel telt meg a tómeder, tehát mire következtethetünk ebből? Ezek a lokális rendszer által táplált tavak nagyon érzékenyek a csapadék változékonyságára. Ezzel szemben a regionális áramlási rendszerek végállomásánál található tavak már sokkal stabilabbak, mivel ezeket egy hosszú felszín alatti tartózkodási idejű áramlási pálya táplálja. Erre is láthatunk példát, a madarásztó, dunavölgyi és tiszavölgyi tavak vízszintje stabil, ha néha ki is száradnak, akkor is süppedékeny az aljzatuk a feláramló vizek következtében, és ez okozta a vesztét az 1930-as években egy lakodalmas menetnek, ott helybe a helyi ott lakó emberek mesélték el ezt a történetet, hogy átvágtak a látszólag száraz tómedren, és valamennyien belevesztek a kátyúba, mert annyira süppedékeny volt a tó alja. Nos, az utolsó szakaszban azt vizsgáljuk meg, hogy mi emberek hogyan befolyásoljuk a felszín alatti vízáramlásokat. Nyilvánvalóan, ha mocsarakat csapolunk le, vagy vizet vezetünk egy területre, akkor ezekkel egyaránt befolyásoljuk a felszín alatti vízáramlásokat, de ha egy csatornázott területet rehabilitálunk, tehát például feltöltjük a csatornákat, akkor a fragmentált áramlási rendszerek, ezek ismét helyreállnak, és nem csak a felszíni vízviszonyok rendeződnek, de ugyanígy a felszín alattiak is. A legintenzívebb beavatkozás a felszín alatti térészbe, amikor kutakon keresztül termeljük a vizet a felszín alól. Ennek hatására vízszintcsökkenés következik be, és amennyiben ezt nagyon hosszú időn keresztül intenzíven végezzük, nagy területre kiterjedően, akkor ez a hatás nem csak a kút környezetébe fog vízszintcsökkenést eredményezni, hanem nagyobb távolságokban is. Ez történt a dunántúli középhegységi karsztvíztározóban, talán sokak előtt ismert a történet. A bauxit bányászat és a barnaszén bányászat miatt intenzív, aktív víztelenítést végeztek, hogy lesüllyesszék a karsztvízszintet, és száraz környezetbe tudják a nyersanyagokat termelni. Ez mind a hévízító, mind a budai termálforrások állapotát negatívan befolyásolta, ezért 90-ben leállították a bányászatot. De ha mélyebb víztartókból termeljük a vizet, akkor ugye nem víztelenítünk, hiszen mélyen a felszín alatt vagyunk, hanem a pórusokban uralkodó nyomást csökkentjük le. Ennek hatására beindul a vízmozgás a kút irányába. De ahogy láttuk medence méretekben, hogy az agyagos rétegeken keresztül is lehetséges átáramlás, kutakkal is ugyanezt a hatást elő tudjuk idézni, tehát távolabbi víztartóknak a vizét is a kúttal ki tudjuk termelni. De még valami mást is okozunk a víztermeléssel ilyen környezetben, mégpedig azt, hogy a pórus nyomás csökkenés hatására a részecskék, a szemcsék, a felszín alatt található szemcsék tömörödéssel reagálnak. Tehát egyre inkább közelebb kerülnek egymáshoz, hiszen az onnan eltávozó víz miatt a rétegterhelés ezt idézi elő. Ennek kihatása lehet a felszínre is. A legszélsőségesebb ilyen jelenséget Kaliforniában figyelték meg, a San Joaquin völgybe, ahol 1925-ben itt volt a térfelszín, 1977-ben pedig itt. 10 méteres nagyságrendű térszínsüllyedés következett be a felszín alatti vizek termelése következtében. Nos, nyilvánvalóan nem csak így módon hathatunk mi emberek a felszín alatti vizekre, hanem a felszínen végzett tevékenységeinkkel is. Például bizonyára tisztában vannak azzal, hogyha műtrágyáznak és többet szórnak ki a földre, mint kellene, vagy netalántán sózzák a járdájukat jegesedés idején, illetve például a hulladékot a határba helyezik el a hulladék lerakó helyett, akkor ezzel a tevékenységgel a felszín alatti vizek állapotát is befolyásolják. Hogyan? A szennyező anyagok ezen a bizonyos telítetlen zónán elkezdenek lefelé mozogni, elérik a talajvíztükröt, és onnan a felszín alatti vízáramlások szállító szalagján haladnak tovább. Ha a vizet kutakkal is termeljük, akkor ezzel felgyorsítjuk ezt a mozgást, és a kutakkal be is szippanthatjuk a szennyezőt, felszín alatti víz, és hát a kútba is megjelenő szennyezés esetén már nagy a baj, ugyanis a felszín alatti régiónak a rendbehozatala az rendkívül költséges, hiszen a szemünk elől elzárt és nagyon nehezen feltárható térrészről van szó, és gyakorlatilag teljes mértékű tisztítás szinte el sem érhető. Nagyon izgalmas, és hát az érzékenység szempontjából különleges területek a karsztok. Emlékezünk a karsztos víznyelőre. Ha egy karsztos víznyelő környezetében nagy eső esetén ugye beindulnak a víznyelő tápláló felszíni vizek, és mondjuk legeltetés zajlik a víznyelő környezetébe, akkor bizony a tehenek produktumai is bejuthatnak a felszín alá, és elszennyezhetik a karsztforrás akár napokon, órákon belül. Ezért nagyon fontos ezeken a területeken a területhasználat korlátozása. Végezetül összefoglalásként szeretném elmondani, hogy előadásomban felvázoltam az artézi szemléletet felváltó dinamikus hidrogeológiai gondolkodást. Elmondhatjuk, hogy a hidrogeológia a vízáramlási rendszerek felismerése révén egy földtani és környezeti alaptudománnyá vált, tehát a víznyerési feladatokon túl kibővült a vizsgálódási területe. Azt is elmondhatjuk, mert már gondolom mindenki előtt világos, hogy számos jelenség, tavak vízbősége, folyók viselkedése összefüggésbe hozható a felszín alatti vízáramlással, tehát a felszín alatti vízáramlások ismerete és a vízkörforgalom felszín alatti részére vonatkozó ismereteink mind-mind beépíthetők a fenntartható vízgazdálkodás stratégiájába. És végezetül egy személyes megjegyzés, azt gondolom, hogy a felszín alatti vízáramlósokkal való foglalkozás fejlődésre van ítélve, hiszen annyiféle igényt elégít ki, és a világ egyre több országában egészen furcsa módon, de átalakítja a vizekkel kapcsolatos korábbi gondolkodást. Végezetül ez utolsó kép Margójára egy 18. századból származó örökérvényű figyelmeztetés Benjamin Franklintől, a kút csak akkor hiányzik, amikor kiszárad. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!